Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2023. december 5-én. 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
Film.
Fűr Anikó és Vilmányi Bennett főszereplésével készül Meyer Bernadette első filmje. A Szemem fénye című film egy látását elvesztő művészet oktatóról szól, aki attól rettegve, hogy egyedül marad, egyre inkább fiába kapaszkodik. A rendező a történettel arra szeretne rámutatni, hogy a tragédiákat akkor tudjuk átvészelni, ha észrevesszük és megéljük a boldog pillanatokat. Édesanyám tinédzser koromban vakult meg, ketten együtt kellett szembenéznünk ennek minden következményével, idézte fel Meyer Bernadette, hogy miatta az alapélményt első nagy játékfilmjéhez. Úgy fogalmazott, a vakság az egyik legborzasztóbb dolog, ami történhet az emberrel. Akkor tudjuk átvészelni a tragédiát, ha észrevesszük, hogy ebben a lehetetlen helyzetben is ott rejtőzik az emberi szépség és a humor, észrevenni ezeket a boldog pillanatokat pedig a legnagyobb kihívás ebben a helyzetben. Ezt a kettősséget fogalmazza meg a film, egy olyan drámát, amin időnként lehet azért nevetni is, mondta a rendező. A Szemem fénye operatőre az SFM végzett Csepeli Eszter, aki többek között a Kivégzés című Kámba is beválogatott rövidfilm operatőre volt, Vilmányi Bennett és Fűr Anikó mellett a főbb szerepekben Vaskovics Andrea, Hámori Ildikó, Znamenák István, valamint Hajdú Szabolcs láthatóak.
Könyv.
Különleges fotókönyvvel ünnepli Habsburg Otto születésének 111. évfordulóját. Az egykori trónörökös szellemi és tárgyi hagyatékát gondozó Habsburg Otto alapítvány. A szőkefürtös kis trónörökös első éveibe, a Madeirára száműzött királyi család mindennapjaiba, a müncheni magyar menekültáborból induló szerelem és házasság évtizedeibe, valamint Európa 20. századi történelmének meghatározó pillanataiba is bepillantást ad a 99 év, 99 kép, fényképek Habsburg Otto életéből című kötet. A Helikon kiadó gondozásában megjelent fotókönyvben szereplő legkorábbi kép 1912-ben az alsó ausztriai Reichenau an der Ragzban készült Habsburg Ottóról. Alig 4 évvel később megkoronázták IV. Károlyt, és ezzel a 4 éves kisfiú a korona várományosa lett, ám akkor még senki sem sejthette, hogy az utolsó magyar király és osztrák császár legidősebb fiaként milyen különleges életutat jár majd be. A kiadvány Habsburg Otto életének korábban nem ismert helyszíneire is elkalauzolja az olvasót. A kötetben szerepel Habsburg Otto és Szász Meiningeni Regina 1951-es esküvői fotója, illetve azok a felvételek is, amelyek Ausztriában készültek az 1960-as években. Szimbolikus jelentőségű az a fotó is, amely a berlini falnál készült, Habsburg Otto a páneurópai gondolat zászló vivőjeként, a hidegháború évtizedei alatt ugyanis mindvégig a vasfüggöny lebontása és a Szovjetunió által megszállt kelet- és közép-európai országok támogatása mellett foglalt állást. A kiadványban szereplő képeket Dékány Szilveszter gyűjteményi főmunkatárs válogatta.
Koncert.
Muzsikás 50. Jubileumi évadzáró koncert a Magyar Nemzeti Múzeumban december 8-án. A jubileumi év az öröm mellett bánatot is hozott a muzsikás számára, hiszen elvesztették társukat, Éri Pétert, aki 48 évig volt az együttes tagja. A zenekar, ahogy a népzenészek színe java hiszi, hogy az égi zenekar és benne Péter együtt húzza a földiekkel. A koncerten közreműködik Petrás Mária, aki énekel, Balogh Kálmán cimbalmon, akik pedig táncolnak, Farkas Zoltán Batyú és Tóth Ildikó Fecske. A táncház mozgalom születésével, szinte egy időben az első táncház után egy évvel alapította három fiatal ember 1973 tavaszán a muzsikás együttest. Sipos Mihály, matematikus, Hamar Dániel, geofizikus, és az akkor még diák, ifjabb Csóri Sándor célja az volt, hogy a régi magyar paraszt vonós zenekarok mintájára muzsikáljanak, ahol a szóló hegedű mellett a brácsa és a bőgő adta a kíséretet. Valójában ezeket a zenészeket muzsikásoknak hívták, és ez adta az ötletet, hogy a zenekarnak a muzsikás nevet adják. A zenekarból később kivált ifjabb Csóri Sándor, és csatlakozott Éri Péter, majd később Porteleki László. A muzsikás az egyik legismertebb népzenei formáció lett. Lendületükkel ezreket, sőt tízezreket szólítottak meg a népzenével, itthon és külföldön egyaránt. Elsőként sikerült elfogadtatniuk a világban a magyar népzenét, mint önálló, minden más műfajjal egyenértékű zenei stílust, és fáradhatatlanul járva a világot az ország kulturális nagyköveteivé váltak, együttműködve számos neves zenésszel. Számos díj és kitüntetés birtokosai, ezek közül is kiemelkedő a Magyar Művészetért díj, a Liszt Ferenc díj, a Magyar Örökség díj, a Kossuth díj és a Prima Primissima díj. Az együttest 2008-ban európai zenekarként elsőként a legrangosabb nemzetközi világzenei díjjal, a Vomex díjjal is elismerték. Iskolai programjukkal több százezer kis és nagyobb iskoláshoz vitték el rendhagyó énekóráikon a népzenét, hiszen mélyen hisznek abban, hogy ezek az élmények lélekgyógyítóak, sorsfordítóak és meghatározóak lehetnek. Muzsikás 50, jubileumi évadzáró koncert tehát december 8-án a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Kürtő és kalács. Legyen neve Kürtős Kalács. Lényegében épp ennyire egyszerű volt a névadás. A székely magyar erdélyi édességet Hajdanában elsősorban ünnepi alkalmakkor készítették el. Az általunk is jól ismert elnevezés a 20. század közepe óta létezik, és persze nem véletlen, hiszen a kalács formája kísértetiesen hasonlít a régi tűzhelyek kürtőjére. Kevesen tudják, hogy a Kürtős Kalács, még ha nem is ezen a néven, már jóval korábban is létezett. Csak ekkoriban a dorong fánk, a botra tekercs, illetve a botfánk névvel illették. Meglepően sokat kell visszamenni időben ahhoz, hogy kiderítsük, hol és mikor készült a világ első kürtős kalácsa. A helyszín érdekes módon nem Magyarország, Székelyföld vagy Erdély, hanem a németországi Heidelberg. A dátum pedig 1450 plusz-minusz néhány év. Az a finomság, amit ekkor sütöttek, voltaképp egy egyszerű kelt tészta volt, amelyet akkurátusan felcsavartak egy sütődorongra. Megkenték a külsejét tojássárgájával, majd megsütötték. A világ első hivatalos kürtős kalács receptje 1784-re datálható, a kötényt pedig gróf zabolai Mikes Mária szakácskönyvében találjuk meg. Ez a kürtős kalács azonban még nem a ma ismert édes verzió volt. A cukortalanság állapota nem tartott sokáig, alig 11 évvel később, 1795-ben megtörtént az áttörés, vagyis a sütés utáni édesítés. A következő, jelentősebb receptúra változásra 1876-ig kellett várni, amikor is a 19. században etalonnak számító Rézi néni szakácskönyve szerint az elkészült kürtős kalácsra már karamellizált cukormázis került. Ez az a réteg, aminek azt a szolíd, ám annál örömtelibb kis roppanóságot köszönhetjük, amikor beleharapunk a fosztós tésztába. A kürtős kalács evolúciójának következő akkordja pedig az volt, amikor a még forró, külső cukorborítást utólag bebugyolálták darált dióval, mandulával vagy épp vaníliás cukorral. Manapság már egyes helyeken a belsejét, azaz a kürtőt is megtöltik. Akár gyümölcsökkel, fagylalttal, pudinggal, s hogy mivel szórják meg, annak is csak a képzelet szabhat határt. A liofilzált málna darabkától kezdve a kesudión át rengeteg variációt kínálnak a kürtős kalács sütők, akikkel gyakran fesztiválokon is találkozhatunk országszerte, és nem is csak a hideg hónapokban. Most pedig, hogy ezen a ponton vélhetően mindenki megkívánt egy kürtős kalácsot, eláruljuk, hogy a világ jelenlegi leghosszabb kürtős kalácsát Erdélyben sütötték, 30 kg liszt felhasználásával, 16,7 méteres lett.